Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Naponta egyszer, de lehet többször is.
Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadó tünemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Előjáró érkezik! Kapitány, a hídon!
Itt mindenki hülye?
Hát ez nagyon uncsi.
Az új főnök megérkezett. Új Zsebrádió. Új irány. Valaki szóljon Donaldnak, hogy igazodtunk.
This is Zseb Donalds Radio. Tisztább, szárazabb, vókmentes.
Jó hallgatást és könnyű műszakot kívánunk!
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1971. június 16-án született Tupac Shakur, az amerikai rapper. Ez a Tupac úr már akkor futott be, amikor a rappereknek már nem kellett ez a duc-duc-tac, filmászonom Paul McCartney csörög a büfébe, egy tehervagonról kiragadott bárányról mesélve, szóval nem kellett az ilyen zenéjüket elfogadtatni, hanem már el volt fogadva. És két nagyon jellegzetes dologgal jelentkezett a Tupac úr. Az egyik az volt, hogy előszeretettel kötött a fejére egy rongyot úgy, hogy a régi filmekben az asszonyok pókhálóznak. A másik az volt, hogy ugyan őszinte volt mindegy apáca, kemény, mind a fagyott kutyaláb, de énekelhető refrényei voltak, úgyhogy a diszkóban is lehetett a dalait ordítani és lötyögni rá. Imádni valóan volt undok.
Régen minden jobb volt.
Most, hogy itt a szünidő, és egyre több csoportos találkozó, sőt bulik is lesznek, ne felejtsétek el, hogy tök mindegy, hogy milyen a buli. Ha a csajok jól érzik magukat, mert ha a csajok jól érzik magukat, akkor jó a buli. Ha csak olyan számok mennek, amik a fiúknak tetszenek, például Vác Rév, meg a Spoiler, Skoda, Disco, MC, Disco, Viszkiskola, mindegy, marhaságok, az nem csípik a csajok. Durcásak lesznek, az a buli, az megy a kukába.
Fontos tudnivaló.
Június 16-a különös nap a világtörténelemben, hiszen ez a nap tulajdonképpen a némaság és a csend ünnepe. Nem a csend, hanem inkább a némaság. Egyrészt ezen a napon született Stan Laurel, akit leginkább ma a YouTube-on látható Lego filmek egyik figurájához tudnék hasonlítani, hiszen ott se beszélnek, tök csönd van, maximum egy kis klimpírozó zongora, és mégis vicces. Ez a Stan volt a Stan és Pamból a Stan. Különös már meg se lepődök azon, hogy egy Stant annak hívunk, hogy Stan, sose javítjuk ki, pedig Stan. Illetve nem Stan, hanem Stan, de mindegy. Szóval nem lepődök meg, hogy aztán így mondjuk, aztán senki nem javítja ki, így is marad. örökérvényű filmjeiben az volt a humor forrása, hogy a Stan meg a Pan, szóval az egyik manus nagy és dagi, a másik pedig vékony és kicsi. Őrület. Nézzetek inkább Chaplint vagy Buster Keaton filmeket, azok jók. A következő némaságért ünnepelt személy Valentina Tereskova, az első női űrhajós, aki a világűrben volt. Sőt, talán ő az első női hölgy a világtörténelemben, aki csendben volt majdnem 71 órát, amíg a föld körül keringett. Oké, ez csak ilyen fiúdum, hogy kivicceltem. Azt, hogy a lányok szeretnek fecsegni. Visszaszívom. Szegény Tereskova az űrben, ott ugye nem terjed a hang, végig csöndben kellett, hogy legyen. Csak néha lerádiózhatott, hogy még itt vagyok, még mindig itt vagyok.
Viccelünk, apuka, viccelünk?
Jó, jó, csak megpróbáltam egy tétova viccet, nyilván van, akit ez nagyon zavar, és még igaza is van, mert a nők egyenjogúak, és pontosan ugyanannyit beszélgetnek, mint a férfiak, vagy többet.
Egyetértek az előttem szólóval.
What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
költő.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
költő
azt akarja, hogy megszeresd. 1.
A költő gondol valamire, de hogy megbüntessen bennünket, versben mondja el.
2.
A költők kötelezően szomorúak.
3.
A költők mindig gondolnak valamire, de mi sosem tudjuk, hogy mire gondolt a költő.
4.
Csak a leggyíkabb verselemzések kezdődnek azzal, hogy a költő nagyon szerette a természetet.
5.
A költők mindig nagyon szegények. Vezétláb jönnek fel Budapestre, télen pipával melegítik a kezüket, de végül aztán mégiscsak elmennek Párizsba.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Etika?
Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!
Utálod a kömény magot? Utálod azt a zöld ízét? Amíg nincs gyereked, lehetsz gyerek.
Azt már tudjátok a Zsebiből, vagy a Nagyitól, hogy vannak vallások, Európában főleg a kereszténység, aztán van a judaizmus, aztán Ázsiában az iszlám, és ott van távol keleten a buddhizmus. Meg még egy csomó másik. mindegyik vallás máshogy beszél a halálról. A többségük a mennyországban Isten környékén ücsörgést ígéri a túlvilágon. De a buddhizmus szerint, meg még a hinduizmus szerint is, valami egészen más történik velünk a halálunk után.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Lélekvándorlás. A lélekvándorlás, vagy latin szóval a reinkarnáció, filozófiai és vallási fogalom, amely fő tana, hogy folytonosság van az egymást követő életek között, és az egyén valamilyen módon újjászületik. A hagyománytól függően az ember, vagy az élőlények lelke a fizikai test halála után egy másik testbe vagy formába vándorol. Azaz, emberi, állati vagy növényi alakban újra megszületik. Tehát, ha meghalsz, lehet, hogy egy eszkimó babaként, de az is lehet, hogy krumplibogár lárvaként ébredsz másnap.
Tehát a buddhisták szerint, ha meghalunk, egy új testbe születünk újjá. Ami nem feltétlenül lesz emberi test. Lehet, hogy giliszta leszel, vagy egy boci, egy tengeri csikó, vagy egy szúnyog. Éppen ezért a buddhisták semmilyen állatot nem bántanak, mert lehet, hogy a kajáján röpködő légy a déd nagypapája. Úgyhogy ők nem esznek húst. Tehát vegák. És tök jól vannak, köszönik szépen, és nem eszik meg a nagybácsijukat.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
A tiltott gyümölcs a legédesebb. Ez a mondás arra utal, hogy ami tilos, amit nem szabad, az mindig nagyon foglalkoztat minket, mindig vágyunk az ilyesmire. Ha szó szerint nézzük, akkor az az alma, amit teszem azt egy kertfájáról csenünk, finomabb lehet, mint amit a piacon veszünk. Ez persze csak egy feltevés, és maximum a csenés izgalma teheti édesebbé a gyümölcsünket. Csak hogy az a nagy kérdés, hogy megéri-e, hiszen nagy kockázatot kell vállalnunk. Tágabb értelemben ugyanez a dilemma foglalkoztathat minket, bármi is legyen az az édesebbnek tűnő dolog. Mielőtt elhamarkodottan cselekednénk, tegyük fel magunknak a kérdést. Vajon a szomszéd fűje mindig zöldebb? Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
Mótás kedvű volt az apám.
Kapcsold az ötödik zsebességet.
Számtalan levél érkezett az ötödik zsebesség szerkesztőségébe az elmúlt időszakban, és majd mindegyik ugyanazt az egy kérdést firtatta. Mit adtak nekünk a londoniak? Persze könnyű lenne rávágni, hogy nekik köszönhetjük az olyan gasztronómiai különlegességeket, mint a teába mártogatott keksz, vagy az ecetes rántott hal sülkrumplival. Nyilván a londoniak is érezték, hogy kell még valami más is, ezért adtak nekünk néhány rockbandát, ha az ecetes potyka nem csúszna. Nafta papa már tekeri is a verklit.
Fight the
Önök a Zsebrádió,
és ha azt mondom,
rovatát hallják.
És azt mondom, pupusi trilgút.
Önök a Zsebrádió,
és ha azt mondom,
rovatát hallották.
Zsebrádió!
Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
1613-ban André Le Neutre, francia kertépítész, feltalálta a francia kertet. Jó, nem feltalálta, hanem nyírta, vágta, kapálta, ültette. André előtt gondolom a világnak be kellett érni a japán kerttel, amiben ugye minden olyan icipici, mint egy tranzisztor, vagy egy sushi.
Húzd meg jobban, menjen a munka, aki itt van, mindenki húzza.
Mi lesz, ha nagy leszel?
Sushi mester. A sushi mester egy olyan speciális szakács, aki sushit készít. A sushi Japánból származik, és egy főtt, ecetes rizs, amit leggyakrabban hallal vagy más tengeri eredetű élelmiszerrel együtt tálalnak. A közhiedelemmel ellentétben nem nyers halat jelent, ennek japán neve sashimi, bár ez is gyakori összetevője. Több formában készítik, a száraz préselt algalapokba, nori, tekert változata a maki sushi, a kissült tofu batyuba csomagolt az inari sushi, a tálba tett sushi rizsre szórt feltétekből álló sushi pedig a chirashi sushi. A nigiri sushit hagyományosan kézzel eszik, mert a rizs olyan laza, hogy a szájban szétesik. Ez formális alkalmakkor is elfogadott, de elfogadott az evőpálcika használata is. A szójaszószt kis szószos tálkákban tartják, és bár sokan a rizses felét mártják a szószba, az etikett szerint illik megfordítani és a feltétet belemártani, mert a rizs lazasága miatt szétesed. Sashimi evésekor a wasabi és a szójaszósz keverhető, de sushi evéskor ez nem illendő. A sushi mester a szigorú előírásokat betartva mégis légies könnyedséggel és varázslatos mozdulatokkal készíti el ezeket a különböző ízű, színű, formájú és méretű egészséges finomságokat. Ha igazán jó sushi mester akarsz lenni, nincs mese, el kell menni Japánba és ott megtanulni.
Ettől a sushi dologtól egyébként nem kell megijedni, a sushi nem azért olyan pici, mert a japánok olyan szegények, és csak ilyen picik az adagok. Ebből a sok pici dologból nyugodtan lehet sokat is enni. Annyit még el kell mondjak, hogy a japán kertben mindenképpen van mini vízesés, tó, kő és koi ponty. Meg olyan billegő bambuszizé, ami így kopog. Tú, tú, tú. A japán kerttel szemben a francia kert az, ami bazinagy, nem lehet rajta focizni, tilos rálépni, és minden tujának állatalakja van. Vagy sakfigura, vagy valami. Minden élére van vasalva benne, szóval pont olyan, mint a nagy herendi leveses tája. Használhatatlan. Villámgyorsan kívül benne a leves, és állandóan vigyázni kell rá. Na de minek nekünk japán kert, meg francia kert, amikor itt van a fantasztikus, egyedülálló magyar kert. A hagyományos magyar kert legjellemzőbb növényei a használt autógumi, a gravitációs budifa ajtóval és a riglivel, és az unatkozó macska. A hagyományos magyar kert előtt mindig ül egy néni, és számolja az elhaladó autókat. Persze két néni is kivitel is létezik a magyar kertből, de akkor kell a kertbe egy mini roncstelep. Nem dobtuk ki, hát ha még valamire jó lesz. Már a magyar kert is sokat fejlődött, a legjellemzőbb magyar kert rendelkezik. Kikopott fűvel, autókeréknyommal és a legmeglepőbb helyeken előbukkanó csili, juliskabab, paradicsomhajtásokkal, még az előző karanténból. A lényeg, hogy tujasor határolja, alul kipukat labdával. A korszerű magyar kertet extraként díszíthetjük a drótkerítés csövein elhelyezett dekoratív tejfölös dobozzal vagy PET palackkal.
A Zsebrádió legjobb barátja és lelkes támogatója, a Telekom családokat segítő platformja, a Hello szülő.
Zsebrádió!
Ez a történet egy Francesco Illiről szól, akinek az életén egy jó nagyot csavart az első világháború. Francesco Illit eredetileg Illi Ferencnek hívták, aki egy Temesvár nevű városban született, ami Erdélyben van amúgy. 22 évesen kapta meg a katonai behívóját, és sok éven át harcolt az első világháborúban, mint tüzér. A háború végén Olaszországban hadifogságba esett, aztán végül úgy döntött, hogy nem is olyan rossz hely ez az Olaszország, sőt, hogy ott is maradt. De úgy ott maradt, hogy még egy olasz nőszemét is elvett feleségül. Egy olyan cégnél dolgozott, ahol kávét és kakaót pörköltek egész nap. Egy idő után rájött, hogy ezt ő sokkal jobban tudja csinálni, ezért megalakította saját cégét, az Illi Cafét. És két igen fontos találmánnyal járult hozzá a kávéivás kultúrákon átívelő rituáléjához. Egyik volt a vákumcsomagolt kávé, ami azért igen fontos, mert a pörkölt kávé a levegő hatására igen gyorsan elveszti a minőségét. De Illi Ferkónak hála, most már csomó ideig eláll a kávé, és csomó helyre el lehet vinni a világba.
Wow!
A másik találmánya pedig a nagy nyomású, gőzöket piffektető espresszó kávéfőzőgép, amelynek köszönhetően a legtökéletesebben ki lehet aknázni a pörkölt kávéban rejlő lehetőségeket. Szóval, ha nincs az első világháború, akkor Illi Ferenc marad a fenekén Temesváron, és vélhetőleg asztalos lett volna, mint az apukája.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
Maradt a végére két kifejezetten cuki bűnözőnk, aki persze csak ma cuki már, mert izgalmas és romantikus a történetük, de annak idején egyáltalán nem voltak cukik. Az egyikük egy kalóz, név szerint fekete szakáll, a másik pedig talán a leghíresebb magyar betyár, Rózsa Sándor. Megáll az eszem, de fekete szakáll, avagy Edward Teach valóban létezett. És 1680 és 1718 között kalózkodott a Karib térségben, ami ma is ott van, csak ma már nem kalózkodnak ott, hanem csoportos turiskáskodnak, meg egzatlonoznak. A Karibban. Minden ilyen kicsi bugyis, homokozós műsor, amikor a versenyzőknek föl kell mászni a fára, a kókuszdióért, az ott van a Karibban. Szóval jó helyet választott ez a szakál úr a kalózkodáshoz, ez a fekete szakál, képzeljétek el, egy elég rendes pasi volt. Annak ellenére, hogy a hír az volt, hogy gonosz, és szörnyű, és szörnyeteg, és gonosz. Ehhez képest az a helyzet, hogy tök normális fej volt, rendesen bánt a matrózaival, meg a legénységével, és még a fogjait se bántotta. Mégis mindenki be volt tojva tőle, mert hatalmas, ápolatlan szagára volt, és mirgalmatlanul rondán nézett ki. Erre még rá is tett egy lapáttal, és amikor elfoglalt, hát igazából ellopott egy tök menő hajót, akkor azt azonnal átnevezte Anna királynő bosszúja nevű hajónak, hogy még attól is be legyenek tojva. A másik bűnözőnk Rózsa Sándor, aki a Tanya világban nőtt föl, 1813-ban született, és az egyik legismertebb magyar betyár. Na, ő korán sem volt olyan jó fej, mert úgy kezdődött az élete, hogy az apukáját felakasztották, mert lovakat lopott, szóval különös neveltetésben nőtt fel az ember apukája lótolvaj, akkor nyilván az apukája azt mondja, na, Sanyika, osonj oda, lúghoz, húzod magad után a spárgával, ami a fejre van kötve. Csak azért mondom ilyen hülyén, mert a Rózsa Sándor a filmekben direkt ilyen hülyén beszél régi magyarul. Például nem is Rózsa Sándor, hanem Rúzsa. Meg úgy udvarolt, hogy himbecsúf. Na igen, így mondta egy kislánynak, hogy tetszik neki, hogy himbecsúf. Meg a legnagyobb dumája mégiscsak az volt, hogy kenn nekem, ne mondja azt, hogy bakfitty, mert akkor én kicsinálom a kendet. Hát nyilván mondták neki, na, figyelj, bakfitty. A Rózsa Sándorról még azt kell tudni, hogy nem lovas betyár volt, hanem futó betyár, gyalog betyár. Aztán amikor már betyár volt, és már mindenki üldözte, akkor a 48-as szabadságharcban szabadságharcos lett, hogy ne üldözzék. de ott se volt jó fej, mert ott meg lemészárult egy falut. Hát, az a helyzet, hogy a ruzsavér az kijött belőle. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy börtönben végezte. Nagy figyi, olyan híres bűnöző volt, hogy a börtönben vasárnaponként pénzért mutogatták az embereknek, és marha sokan meg is nézték. A börtönben meg dolgoznia kellett hétköznap, először szabó volt, aztán amikor már nem volt annyira egészséges, akkor zokni kötő. Bizony, ha így végzi egy rossz betyár.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit,
de addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.